Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Nyissuk meg a Bibliánkat a Máté írása szerinti evangéliumnál. A hegyi beszédből olvasunk megváltunk szavaiból. Máté evangéliumának a 6. fejezetéből elolvassuk az első 18 verset. Máté 6 az első verstől. Isten igéjét fennállva hallgassuk, tiszteletet adva Isten szavának. Így kezdődik tehát a 6. fejezet. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérik őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Most a mi atyánkat kihagyjuk. A 16. verstől. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a szavaidat, köszönjük, hogy minden tőled, általad rád nézve teremtetett, és az egész emberi történelem és üdv történelem is rólad szól. Kérjük, hogy ebben a 21. században ma élő gyermekeidnek örök igazságodat szentelked, titokzatosan, de valóságosan hadd tárja föl, hogy olyan módon gyakoroljuk a hívő életünket, ahogy az neked tetszik először is. Amen. Tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, ez a mostani szolgálatom, amit mikor kért lelkipásztorunk arra, hogy szolgáljak, Isten elé álltam, hogy mire van szüksége most ennek a gyülekezetnek. Mindig így szoktam tenni, mióta szolgálok. És nem mindig könnyű megkapni azt, amit Isten üzen. Azt tapasztalom, hogy benne van a gyülekezet most egy böjtölési folyamatban, és elgondolkodtam azon, hogy mennyire lehet vezényszóra böjtölni, vagy böjtöltetni. Kinek van joga elrendelni egy böjtöt, kinek van joga gyakorolni, milyen a helyes böjt, és milyen a nem helyes böjt, milyen a pogány böjt, milyen a pogány és hívő mixelt böjt, sokféle van. Nagyon sokféle van. Úgyhogy ma reggel 2:30-kor abba hagytam. Azt elértem, hogy kigyűjtöttem az összes létező böjtszót az Új és Új Szövetségben. Erről majd, akit érdekel, szívesen odaadom további tanulmányozásra, mert hosszú időt vesz ez igénybe. Két alap igéhez fog szólni, vagy arra fog hivatkozni, mert két alapige van az egész Bibliában erről. 16 ószövetségi könyv foglalkozik vele, ahol említésre kerül, és 6 újszövetségi, amiben említésre kerül, pontosabban 4, mert a szinoptikusoknál Máté, Márk, Lukács, ez a három ugyanazt a történetet mondja el. Tehát voltak éppen, mivel a történet egy, egynek számít. A zsidókhoz itt levélve egyáltalán nincs, pedig a zsidók bőtje volt az alap. Pál apostol levelébe egyáltalán nincs, a levelekbe egyáltalán nincs. Két kivétel van, mikor Pál az életrajzának ismertetésekor hivatkozik arra, hogy gyakorta bőjtölt, meg ilyen olyan helyeken. De ez a zsidó háttér. Krisztus korában a zsidók egyesség három dologban tetőzött, ami az általánosan elfogott vallásosságot illeti. Ezt a hármat Jézus górcső alá veszi, méghozzá hegyi beszédben. Ez a három, a jótékonykodás, vagyis alamizsnáskodás, adni a szegénynek, a rászorultnak szánalomból. Ezért a tized nem kategória, mert Isten mikor volt szánnivaló. Tehát ez két külön dolog. Hogy ne tudja a balkezed, hogy mit csinálja, ez nem a tizedre vonatkozik. A tized számlaköteles és publikus. Honnan tudná a gyermeked vagy az új hívő, hogy te adakozol, ha mindent titokba tennél? Az egy teljesen nyilvánvaló dolog. De az alamizsna, a jótékonykodás, az egy másik kategória. Mind a hármat úgy gyakorolták a korabeli zsidók, hogy ennek a külsőségében rengeteg idézőjelesen külsőség, teátrálisság jelent meg. Az adakozást is lehetett úgy csinálni, Jézus kimondja ezeket a jelzőket, amik szomorúak, nem? Hogy valaki jótékonykodik és kürtöltött maga elé, na milyen vagyok, mint azt mondod, egy hajléktalannak adtam neki, múlkor adtam egyiknek, láttam ott, tehát egy turulódik. Mondom, ha meg nem sérten, elfogadja, ó, kedves Uram, nagyon aranyos, nem is tudtam, ennyivel is örömet lehetett szerezni vele. De utána azt mondtam a testvérek, na milyen vagyok én? Hát ezt meg jól nézzetek meg, tetőtől talpig, adtam a... Hát, tessék beírni ezt oda a pénztárkönyvbe. Ez nem bűn, csak elvette a jutalmát, ki lehet pipálni. Vége. Fölfelé, Isten felé ez zéro. Nem bűn, mert gyakorlatilag segítettem valakit, de megünnepeltem közben magam. Ez már bűn. Nem hogy még jó pont, hanem rossz pont. Minusz. Tehát az egyik az adakozás. A másik az imádkozás. Az imádkozásnál kifelé különösen ilyen ima sálakat magukra tettek az imaidők, ami háromszor volt a zsidóknál. Úgy csinálták, hogy lehetőleg akkor a templom párkányaihoz érkezzenek, hogy ott lássák őket, amikor majd pózolnak. A bőjt szintén. A bőjtnél komoran gyötörték magukat, bekenték magukat még fehérre is, a sápadtságuknak a jeléül. Tehát olyan volt, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt nagyon-nagyon mind a hármat helyére tette. És hadd mondjak egy alapvetőt, ami kereszténységben azt hiszem örök szabály. Mi vonatkozik ránk az Ószövetségből új szövetségekre? Az, amit az Úr Jézus az Ószövetségből átemelt, ami sose emelt át az új szövetségbe, és az apostoli levelek se említik, az nem érvényes ránk. Így a vörös tehén hamva, meg sok egyéb rituális dolog nem érvényes ránk. Miért? Mert az Úr Jézus soha nem említette, soha nem hozta át, az apostoli levelek és az evangéliumok soha meg se említik. Nem érvényes ránk. Az Úr Jézus a hegyi beszédben megcsinálta ezt a nagy különbségtételt, megmondatot, én pedig ezt mondom. A megmondatot a legtöbbször az atyák hagyománya, egy ráragadt külsőség, aminek nem sok köze volt az eredeti isteni elrendeléshez. Tehát ez a féle kegyesség, ami Jézus korában volt, ez már régen nem az volt, amit az Isten gondolt. Tehát a jótékonykodás, vagy alamizsnás, az elejémo szűné görögül, ebből lett a deák nyelven magyarítva az elemózsia. Tehát bele van gyömöszölve ez a görög szó, és akkor ez lett az elemózsia, azt jelenti útravaló a vándornak, a rászorultnak adott segítség. Ez mindig a tizeden felül van. Ez mindig a rendszeres adományon felül van. Az imádkozásnál, meg mind a háromnál, tessék megfigyelni, Azt mondja Jézus, hogy vonulj el. És itt egy pillanatra hadd álljak meg. Nagyon-nagyon kicsi a határ és keskeny, hogy saját magunkat önmutogatóan hozzuk ki egy kegyes cselekedetből. Legyen az imádság, legyen az bőt, legyen a szolgálat, bármi. Nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy Istené legyen a dicsőség, és ahogy Isten azt tanítja az igében, abban a mederben történjék. Isten, amit parancsba ad, vagy elrendel, azt a javunkra teszi, mint a kereszt szabálya, az védelmet jelent a közlekedésben. Mind a hármat az Úr Jézus úgy nevezi meg, hogy tessék elvonulni, vagyis menjél csak közelebb atyád szívéhez. Az imádság kulcsos imádság. Zárd magadra az ajtót. Ugyanígy ne tudja a bal kezed, mint a jobb kezed, amit tesz a jobb, az azt jelenti, hogy ne könyveld. Ne is tarts számon. Ez úgy természetes legyen, hogy mikor jótékonykodsz, valamit teszel. És a bőtölésnél is ugyanezt mondja. Sőt, a külsődet ünnepire fejtsd, mondja Jézus. Kozmetikázba bőtölj. Senki észre se vegye, hát most másoknak bőtölsz. Hozzá kell tenni, a bőt megtérés nélkül nulla. Ószövetségben, új szövetségben. A bőt a megtéréssel jár. És amikor bőtölünk, megtérésre lépünk, megtérésre hívunk magunk, és megtérésre hívunk másokat, ha Isten avan valakit használni akar. A bőt hittel érvényes. Másképp nem érvényes. A bőjt imádsággal jár mindig együtt. Imádság nélkül nem érvényes. Ezek mondhatnám axiomák. Ezek annyira fontosak, hogy végig kell gondolni, mielőtt valamit ilyet teszünk. Ami nincs hitből, az bűn. Ami nincs hitből, az bűn. Bőjtölt Izrael népe megtérés nélkül. De amikor valaki megtér, akkor összetörik. Hát én leírtam itt 6 oldal testvérek, de majd, Laci, kérlek, hogy álljál föl, jó? Majd nyugodtan álljál föl, én is nyugodtan elfogadom. És nem szoktam ilyet lenni, de megpróbálok csak olvasni azokat a részeket. Ezt a bibliai lexikonokból, szótárokból, szókönyvekből, kommentárokból állítottam össze, amit itt fel fogok most olvasni. Ez egy nyers anyag, inkább tanulmány, mint prédikáció, de egy általános képet fogunk kapni Ószövetségről és Újszövetségről. Kezdem az ókori kultúránál, ez összesen 10 sor, úgyhogy nem sokat fogok vele időzni. Mindig az volt a mozgató rugó, illetve hogy mi a mozgató rugó, vagy az igazi motiváció a bőjtnek, ez a lényeges dolog. Az ókori világ pogány vallásaiban világos volt, hogy a démonoktól való félelem miatt tették. Az volt az elképzelésük, hogy az istenség előtti megjelenésnek ez hatékony eszköze, amely nyitottá tesz az isteni befolyásra. Ebből a megfontolásból a misztérium vallásokban ez volt a bevezető rituália novíciusoknak, vagy tehát az újoncoknak a beavatásnál. A varázslásban és jóslásban, tehát a mágia, az orákulum elengedhetetlen előkészület volt a sikerhez. A halálesetet követő bőjt széles körben elterjedt volt, míg a meghalt személyi lelke a közelben van, fennáll a démonikus fertőzés veszélye evés-ivás alkalmával. A bőtölét gyakorolták bizonyos termékenységi rítusokban. Így Athénban, így nevezték Hé Nesztejjá, Nesztejjá a bőjt szava görögül, és ez a főnév a Hé, az a bőjt, Hé Nesztejjá, ez a bőjt. A bőjt a neve annak a bőjtnapnak, amely az asszonyok termékenységének fesztiválján van októberben, a gazdálkodásban a vetés hónapjában. Az abszinencia, itt tulajdonképpen szexuális abszinencia, alkalmasábbá válik a személy arra, hogy a termékenység isteni erőit megkapja. Gyakorlatilag a bőjt a vallásos rítusokban szerepel, mint egy a bajokkal, ártalmakkal szembeni védekezés. Ez általános volt az egész ókori világban, de nem bőjtöltek etikai indítékból. Hát ennyit az ókori hátteréről. Most nézzük az Ószövetséget. 48-szor fordul elő, egyébként elő, és 34-szer az Új Szövetségben a maga a szó. De vannak olyanok, amikor, majd szólok róla, hogy nincs kimondva a bőjt szó, és mégis arra kell gondolni az összefüggés szerint. Újból hangsúlyozom, hogy az Ószövetségben is a bőjt és az imádság együtt jár, de a bőjt hit nélkül és a bőjt megtérés nélkül értéktelen. Maga a szó azt jelenti a héberben, ott szómnak, vagy szúmnak, vagy főnév, vagy igei formában van, azt jelenti alapvetően a szó, hogy megalázza az illető a lelkét. Megszomorodik lélekben. Összetörik. Ez a megtisztulási szertartásokban való szerepére utal. Gyakran csak ezt találjuk, hogy nem ettek kenyeret, nem ittak vizet. A bőjt célja és formáik sokfélék. Izraelben gyakorlat volt, hogy az Úrral való beszélgetésre, amikor az Úr kijelentését fogadták, akkor bőjttel készültek fel. Ott van Mózes, ott van az Úr Jézus, ott van Illés, ezek 40 napos bőjtben voltak. Ez természetfeletti bőjt. Ilyen bőjt, hogy soha senki ne vállalja magára, soha nem volt elrendelve, és nem is tartozik senkire, ha nem Isten adja neki ezt a természetfeletti helyzetet. Tehát le van írva, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt az Úrnál, kenyeret nem evett, vizet sem ivott, felírta a táblákra a szövetség igét, a 10 igét, és akkor a 40 nap után, a 40 napi bőjt után adta oda ezt Isten neki. Majd később ezt ugye másodszor is megteszi. Az Úr Jézus Krisztus szintén a szolgálata előtt, mikor egy mennyei intervenció fog következni, hogy az Isten országa bejön ebbe a tér és időbe, miután 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végül megéhezett. Tehát az Úr Jézus 40 nap és 40 éjjel. Ez természetfeletti bőjt. Illés, amikor Istennek azt mondta, Uram, most már haza akarok menni, elég volt itt, akkor azt mondja Isten, jó, ezt meg azt még tedd meg, kimerülve feküdt egy reketje bokor alatt, és akkor jött egy angyal, és angyali kosztot hozott neki, olyan kenyeret és olyan, vagy olyan pogácsát, vagy lepényt, többféleként fordítják és vizet, és azt mondta, hogy na ezt edd meg, evett, belealudt, fölrázta, még egy ilyen. És utána annak az ételnek az erejével 40 napig ment a Hórevig. Ez megint egy 40 napos bőjt, de mennyei ellátmánnyal, ami kicsit utal arra, hogy hogy bírta Mózes, és hogy bírta az Úr Jézus, amikor a természet feletti bőthöz mennyei energiával, vagy mondhatjuk így kalóriával el volt. A bőjtnek több változata van. Dániel is a 70 éves fogság után Isten elé állt, egy kollektív bűnbánatot tartott ősei bűnért, és így mondja, az Úristenhez fordultam, hozzám folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, bőjtölve zsákruhában és hamuban. Ez a teljes megalázkodásnak a pozíciója. Az egyén gyakorlata, most a variációkat veszük, mikor nagy nyomás alatt van, és nagy gondban van. Dávid, Sámuel könyve, második könyv 12-16-23-ig, Dávidnak bűnös kapcsolatból fogant egy gyermeke Becsabénál. Amikor Isten súlyos betegséggel megverte a gyermeket, mondta, hogy ezt a gyermeket nem fogod felnevelni. Akkor az van leírva, hogy Dávid könyörgött Istenhez, a gyermekét bőjtöt tartott Dávid, bement, lefeküdt a földre, ott töltötte így az éjszakát. A hetedik napon meghalt a gyermek, 7 napig volt így. Könyörgött, bőjtölt, sírt. Azt mondja, hogy talán könyörül rajtam az Isten. És mikor suttogtak az emberei, akkor megsejtette, hogy meghalt a gyermek. Fölállt, fölkelt, nem evett, kiment, megtisztálkodott. Le van írva, hogy miket tett, és ruhát váltott, bement az úrházába, és leborult. Megbeszélte Istennel, mondhatnánk, hogy könyvelte, tudomásul vette. Így döntöttél, Istenem, elfogadom. Mondták, nem értjük a viselkedését az emberek. Azt mondták, hát amíg élt a gyermek, addig böjtöltél, azt mondja, amíg élt a gyermek, addig böjtöltél, sírtál, amikor meghalt, akkor meg fölkeltél és ettél. Ő így felelt, amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert azt gondoltam, ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. A 35. Zsoltárban szintén Dávid. Itt pedig betegekért böjtölt. Ez nagyon érdekes. Azt mondja, őt bántják, azt mondja, pedig én, ha ők betegek voltak, zsákruhát öltöttem, böjttel, gyötörtem magam, újra meg újra szívből imádkoztam. A Károli, tetszik nekem, azt mondja, imádságom keblemre vissza-vissza szállt. Azt jelenti, gyakori imádság lett belőle. Tehát a böjt imádság nélkül nem elfogadható. Az imádságot teszi intenzívvé a böjt, és ez nagyon sokszor mondhatnánk ösztönösen. Amikor valakit egy lesújtja tragédia. Ennek a Dávidnak nem is volt étvágya. Nem a böjt volt a prioritás, hogy ő böjtöl, hanem az Isten előtt úgy megalázta magát, ahogy csak tudta, a földén lejjebb nem tudott feküdni, már nem feküdt a földön. Megsemmisülve. De le van írva a Zsoltárban, valaki érdemes elolvasni a 35. Zsoltárt, a végén azt mondja, rágalmaznak, te én dicsőítem Istent. Értitek ezt a különbséget? Azt mondja, összetör mások állapota, ez egy érzőszívű, empatikus ember kell. És a másik, hogy akik rosszmájúan ezért kinevették, még azért is kinevették, gúnyolták, hogy böjtöl, akkor azt mondja, én pedig dicsőítélek téged, de a dicsőítéshez nem böjt kell. A dicsőítéshez szabadság kell. Mert meglátjuk, hogy az Úr is egyszerűen eltörölte a böjtöt az övének. Sok mindent eltörölte, a tiszta és tisztátalan ételt kérdést is eltörölte. Tehát akkor ránk nem vonatkozik a kóser kaja. Vonatkozik ránk, hogy ne legyünk falánkok. És itt valamit még tisztázni kell. Vannak fogalmak, amikkel nagyon könnyű összezavarni. A mértékletesség kérdése, meg a bőjt, az két dolog. A hosszú tűrés kérdése és a bőjt, az két dolog. Hogy bőjtölök valamiért, hogy megtörjem ezt, hogy Isten változtassa meg a álláspontját. A Szentlélek gyümölcse a hosszú tűrés. A Szentlélek ahhoz türelmet nem bőjtel kell, nem bőjteléssel fogom tudni azt elhordozni, azt a Szentlélek termi belém a hosszú tűrést. Tehát vannak kategóriák, amit könnyű összekeverni, ezért kell az Isten igét alaposan ismerni, hogy ne legyünk képzavarban, megtéve gyakorlatban. A 35. Zsoltárban, tehát ez többször benne van. Van egy mondat, lelki pásztoroknak szoktam idézni, hogy Isten kívánja az ő szolgájának a békességét, a salómot. Az ő szolgáinak jár a salóm, akkor is, ha vádolják. 69. Zsoltár. Azt mondja, sírtam, böjtel, gyötörtem magam, de ez csak gyalázatomra vált. Ha gyászruhát öltöttem, szóbeszédért miatta, engem szólnak meg a kapukban, üldögélik, a borivók nótái. Cikiznek, mert én komolyan veszem ezt a kérdést is. Isten előtt összetörve vagyok. Ez is igazolja az Úr Jézust, hogy te Dávid nem úgy kell, hogy ezt más lássa. Mert nagyon könnyen félreértik. Vagy az, hogy te szentebb vagy, mint a többi, vagy az, hogy mi a csodát csinálsz. Mert nagyon sokan nem értik a lelki dolgok mélységét. Ott van Aháb király, aki egy rettenetesen, ugye Izabel volt a felesége, Szidoni királynak, Edbaálnak a lánya, aki a Baál kultuszt nagyon erősen behozta Izraelbe. Nagyon sok bajt okozott. Illésnek kellett majd leölni a prófétákat. Ez a király, mikor Illés azt mondta Istennek, Illésnek, menj csak oda, mondd meg ennek a Ahábnak, most már elegem van belőle, befejezzük. Elment Illés, megmondta. Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta a ruháját, testére zsákruhát öltött, bőtölt zsákruhában is hál, csöndesen járt, kelt. Tehát rosszul volt, összetört. Ekkor így szólt az Úr igéje a Tisbei Illéshez. Látod, mennyire megalázta magát előttem, Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá ezt a veszedelmet, majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. Ez egy nagyon érdekes dolog. Annyira érdemes fölkapni fejünket rá. Rengeteg dolgot elszúrt ez az ember. De amikor Isten ítélete elhangzott, ugye Isten visszavonja az ítéletet, ha van megtérés. Az ítélet jogerős, de fel lesz függesztve. Evangelizáción szoktam mondani, mert valaki fel lesz függesztve az elítéltek és az igazbíró között. De az ítélet érvényes, és az ítélet jogerős. A kérdés, hogy elfogadjuk-e azt a kitárt kezet. Tehát Aháb ebben a dologban, amikor bűnbánattal összetörve volt megtérését, Isten azt mondja, várjál Illés, változtatok, mert változott. A megtérés az változás. Ha nincs változás, az nem megtérés. A nép gyakorta a küszöbön álló háború vagy pusztulás idején is böjtöt tartott, ezt így találjuk. Azt hiszem, hogy 8 helyet találtam, természeti csapás, sáskajárás, fogságvoló, sikeres visszatérés, kiengesztelés rítusa, a halotti gyászhoz kapcsolódóan történő böjt és ilyenek. A másik és a böjt, az imádság az mindig együtt jár, ez Jeremiásnál, Nehémiásnál, Ezrásnál is megtalálható. A böjt rendszerint reggeltől estig tart. Ez ugyanígy csinálják a mohamedánok, van egy ilyen szabály, mikortól van reggel, ugye, mert a nagymesterek voltak a írástudók abban, hogy akkor megállapítsák, hogy hogy kell végrehajtani azt, ami rendelet. Az a szabály, hogy amikor hajnalodáskor meg tudod különböztetni a fehér cénát a feketétől, akkor van reggel. Egyszerű, nem? Ezt ugyanígy csinálják a mohamedánok ma is. A 109. vagy még itt megemlítem, hogy Eszter könyvében mondtam, hogy ugye egynapos böjtről van szó. Eszter könyvében jelenik meg egy háromnapos böjt. A 104. Zsoltár 24. verse itt arról szól, hogy a vádak idején a böjt, a gyötrelem egyszerre szinkronban van a belső és a külső nyomással. Olyan szép ez a 4. vers, 109. Zsoltár. Lehet, hogy ismered tapasztalatból. Szeretetemért vádaskodással felelnek, de én imádkozom. Ez annyira szép, nem? Milyen lelkület kell ehhez? Szeretetemet félreértik, vádaskodnak, vád alá helyeznek, én pedig imádkozom értük. Mint ha ilyet mondott volna az Úr Jézus is később. Itt a 24. versben egyszerűen egy fizikai, egészségi veszélyhelyzetbe került Dávid. Azt mondja, hogy térdem rogyadozik a koplalás miatt, testem lefogyott sovány. Gyalázatos lettem az emberek előtt. Néznek rám, fejüket csóválják. Az izraelita törvény egyetlen egy kötelező böjtöt írt elő. És ez a mai napig így van. Egyetlen egy kötelező böjt volt Izraelben, ez a Jom Kippur napja, vagyis az engesztelés ünnepének a napja, amikor a főpap egy éve egyszer a maga és a nép tudatlanságban elkövetett vétkért bevitte a feláldozott bűnbaknak a vérét, engesztelést kérve. Egy évben egyszer. Ez volt kötelező, hogy mai nap is ez ősszel szokott lenni, vagy mai időszámításunkban. Ha valaki el akarja olvasni, akkor megtalálja Mózes 3. könyve 16. fejezettől 19-től, vagy 29-től 31-ig. De a egyszerűség kedvéért elolvasom, hogyha ne kell lapozni. Örök rendelkezés legyen ez nálatok, a 7. hónap 10-én tartóztassátok meg magatokat, ez a bőt. Ne végezzetek semmiféle munkát, sem a benszülött, sem a köztetek tartózkodó jövevény, mert ezen a napon végeznek engesztelést, értetek, hogy megtisztítsanak benneteket, és megtisztultok minden vétketektől az Úr színe előtt. A teljes nyugalom napja legyen ez nálatok, tartóztassátok meg magatokat, ez a bőt, örök rendelkezés ez. Ez a Jom Kippurnak a napja. A Jeruzsálem pusztulása után, ami Krisztus előtt 586-587-ben történt, és kezdődött majd a 70 éves babiloni fogság, később úgy találjuk, hogy emlékeztető bőjtöket rendeltek el, ekkor már négy ilyen emléknap volt bőtöléssel. Ez a fogság után, Jeruzsálem pusztulása után, Zakariás könyvében található 7.-8. fejezetben. És összefoglalom. Az idők folyamán a bőjt mélyebb jelentősége, mint az ember Isten előtti megalázkodásának a kifejeződése elveszett Izraelben. Fokozatosan egy kegyes teljesítmény lett belőle. A proféták eredménytelen küzdelmet folytattak ezzel az elszemélytelenedett, megüresedett koncepcióval szemben. Nézzük meg az egyik profétát, aki Isten áldott embere volt, mondhatjuk, hogy a nagy proféta. Ézsaiás 58, ha valaki figyelem akarja kísérni, kikeresheti. Az egész fejezet erről szól. Kiálts, ne sajnáld a torkot, harsogjon hangod, mint a küld, mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, most tessék, ez irónia, tessék megfigyelni. Ha ez így lenne igaz, akkor egy szuperszentek lennének. Azt mondja, ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni útaimat. Hát ez nagyszerű, nem? Mint olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét, igaz döntéseket kérnek tőlem. Hát ez nagyszerű. Szeretnéknek Istenhez közel lenni. Hát ez mind azt jelenti, hát ilyen nép, hát ez az ideális keresztény vagy hívő ember. Na de nem így van, most jön a következő. A lelkükben ez van. Azt mondják, miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni se róla. De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve, veszekedve böjtöltök. Sőt, bűnösen, ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illennék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a bőjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, ezt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az a bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket. Kibontod a járam köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, összetörsz minden jármat. Oszd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosót, ha mezíterent látsz, ruház fel, ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheggel a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármat, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnakul. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, jól tartod a nyomorultad, akkor fölragyog a sötétben világosságod, homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz ketteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat. Nem keresed ketteléseidet, nem tárgyalsz ügyeidről. Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Hát ez az a nevezetes igehely, ami Ézsaiás könyvében. Ez a szakasz ad legnagyobb kifejtés arról, hogy milyen a böjt, ami az Istennek tetszik. Az Új Szövetséghez érve, majd erről szólok itt még, hogy az Úr Jézus idejében csak a vallásukért buzgók, főként a farizeusok követelték meg a heti kétszeres böjtöt, vagy két a napon való böjtölést. Bemerítő János tanítványa is hasonló szabályt követtek. Még csak megemlítem, hogy ahogy Ézsaiásnál ez a téma, Ézsaiás után jött Jeremiás korban, és Jeremiás azt mondja, ezt mondta nekem az Úr, ne imádkozz ennek a népnek a javáért, ha böjtölnek, nem hallgatok esedezésükre. Tehát az Úr Jézus idejében a böjtölést a farizeusok és bemerítő János tanítványai gyakorolták. Leginkább. Hát az egyik, hogy Isten figyelmét akarták magukra terelni, ezt egy szóval primitívnek mondhatjuk. A másik, hogy szándékos bemutatkozás, vagy kísérletet tettek arra, hogy kifejezzék, hogy ők komolyan veszik a megtérésüket. Hogy a bűnbánatuk az igazi. Ezt demonstrálják böjtel. Garancia, hogy a kimondott szavak, a kimondott imádságuk az komoly. Ezt akarták. Itt a veszély az, hogy a megtérés bizonyítéka, vagy a megtérés helyettesítője a böjt. Ez két külön fogalom. Hogy a megtérésnek a bizonyítéka, vagy pedig csak helyette meg könnyebb böjtölni megtérés nélkül. Nem mindig sikerül benne lenni abban, amit csinálunk. Ezt én a szószéknél is tapasztaltam már. Nem mindig vagyok benne a saját prédikációmban, a saját imádságom, a saját énekemben. A padból könnyebben láttam, hogy képzett énekesek, akár Szegedre, akár Budapestre szolgálatban gondolok, valakik akár bejöttek az ajtón, kezükbe adtak a lapot, már kapásból tudták olvasni a kottát. És végigszaladt a szemük, hangjuk pontosan intonált, de nem igen tudták, mit énekelnek. Ez mindenkinek veszély. Ha nem vagyunk benne abba, Isten érzékeny Isten. Őt az érdekli, és az Úr Jézus hozta ezt be, hogy nem foglalkoznak olyan kérdésekkel, nem foglalkoztak a főpapok, írástudók, amivel az Úr Jézus. Hogy belül a szívedben mi motivál? A szándék. Ha parázna a lényed, a szemed tekintetéből az jön ki. Senki nem ítélhetel paráznának. De Isten tudja, hogy az vagy. Ha gyűlölsz, már ölsz. Gyilkos vagy az Isten szemébe. Mert a motiváció megvan hozzá, csak félsz attól, hogy esetleg börtönbe zárnak. De motiváció számít Isten előtt. Nos, tehát a másik, ami még ide tartozik, hogy nagy részt ekkor már helyettesítő volt. Közben járó szót is majdnem mondhatnánk. Nem annyira a saját lelkének a megmentése érdekében történt, sokkal inkább Istent próbálta valamire rávenni. Például, hát az átlagember nem tudja megtartani a törvényt, mi kegyesebbek vagyunk, majd mi még böjtölési, szuperkegyes demonstrációval jövünk eléd, és mi tudjuk magunkat fegyelmezni. Jézus ezt elítélte. Különben hétfőn és csütörtökön volt ez a két böjti nap Izraelben, ami egyben a piaci napokat is jelentette, hogy tömeg volt. Tehát ha akartak valaki maga mutogatni magát, akkor most volt látvány, volt hozzá név. A böjtnek egyébként van haszna. Egészségileg is van haszna. Tehát mondhatjuk azt is, hogy egészségünkre lehet a böjt, önfegyelem fertőtlenítő, az önkegyelmünket fertőtlenítheti, megóv attól, hogy szokásainknak a rabjai legyünk. Az Új Szövetségben 34-szer fordul elő, 20-szor a szinoptikus evangéliumokban, tehát Máté, Márk, Lukásnál, és 2-szer a Cselekedetek könyvében, de ott is más összefüggésben. Tehát ezek a szócsoportok egyszer sem fordulnak elő János evangéliumában, egyáltalán nem. A fenti 2 esetet a levelekben sem. A volt, amikor időhatározó, hogy a bőt idejére akartál odaérni. Tehát ott egy, mint azt mondanám, hogy a karneválra meg akarok jönni Szombathelyre. Az Új Szövetségben megjelenő egészen új látást a bőt kérdésével kapcsolatban az Úr Jézus szavai fejezik ki. Márk 2.19, vagy ha Máténál van kinyitva, akkor 9.14-ben is ez van, mind a három helyen. János tanítványa és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, így szóltak hozzá, miért böjtölnek János tanítványa, a farizeusok tanítványai, a te tanítványai pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik, vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van, nem, a vőlegény nem böjtölnek. De eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És senki sem tölt új bolt régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, és oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Tehát ugye Jézus korában az alamizsnáskodás, az imádkozás és a bőtölés volt a vallásos életnek a csúcs teljesítménye. Volt olyan, viszont följegyezték, amikor elmaradt a második eső, mert ugye korai és késői eső, 2 eső van összesen Izraelben, így volt mindig, most is így van. Mikor voltam az idegenvezetőtől, kérdezem, hogy hányszor van mégis egyszer, vagy 2-nél többször? Hát akkor azt mondja, hogy annyiszor van egyszer, ahányszor 3-szor, vagyis mindig 2-szer. Hát ez megfelelt. Az Úr Jézus itt úgy beszél, hogy az ő társaságában öröm van. De azt is mondja, hogy lesz néha, lesz majd a kereszt. És az Úr Jézus mindig előre látott a keresztig. Soha nem hagyta, soha nem volt illúzióban. Őszinte volt és bátor volt. Az Isten országának behatása, a mesiás jelenlét, az üdvösség örömhíre nem függ a jó tettektől, hogy milyen vallási teljesítmény van. Mindez örvendezéssel jár, mert kizárt dolog volt a zsidó bőjt értelmében. Tehát a zsidó bőjt értelmében az örvendezés kizár volt. Jézus messiáscentrikus prédikációinak fényében az efféle bőjt a múlté, egy letűnt korszaké. Az evangéliumokban a bőjtölés kérdésére adott válasz, már 2.21 és következik, úgy kell vennünk, hogy Jézusnak ezek a szabai a bőjtöt okafogyottá teszik. Ténylegesen nincs így bizonyíték arra, hogy a keresztjének önként tetszelektek volna abban, hogy ők böjtölnek. Az új szövetségi levelekben semmi apostoli utalás, hivatkozás nincs róla, még olyan textusokban sincs említés, ahol némely aszketikus tendenciáról esik szó, pedig ott se jön be a böjt. Van azonban számos olyan ige szakasz, amely kérdéseket vet fel ennek a képnek a következetessége, az, hogy a új és a régi. A Úr Jézus ugye 40 napig böjtölt, amikor megkezdte a szolgálatát. Lehet mondani, hogy valami különleges dolog történt, amikor az üdvösség küszöbén bejött a világba Jézusban a megváltás. A Máté 16-18-ban az Úr Jézus nem ítéli el a bőjtöt, mint olyat, hanem csak a kérkedő, hivalkodó, tetszelgő bőjtöt. Vagyis azt mondta, ne emberek előtt csináld. És még egy utolsó oldalról valamit, hogy azt mondja, hogy amikor bőjtősz, menj be a szobádba, hogy ne emberek lássák. Hozzá kell tenni, hogy ez az érvelés itt nem a tanítványoknak szólt. Hiszen világos volt, hogy köztudott volt, hogy a tanítványok Jézusnál nem bőjtöltek. Tehát nem kellett neki a bőjtelésről érvelni, a helytelen zsidó bőjtöt kritizálta Jézus, és a tanítványai mentesek voltak a bőjtől. Egyszerűen ez őket nem érinthette, nem nekik szólt tehát. Na most itt azt mondja az Úr Jézus, hogy nem publikus a bőjt. Beszélgetünk arról, hogy az adakozásunk lehet-e publikus. Ha a gyüleked úgy gondolja, ne legyen publikus, miért gondolná, hogy a bőjt lehet publikus? Ezen el kell gondolkodnunk. Isten ígéje legyen a mérvadó és a Jézus szava. A jót jól, ugye ebben van a nagy titok. Máté 17.21-ben Jézus szavai arra utalnak, hogy bizony a démoni megszállott szabadulásához imádság és bőjtölés együtt kell. Szükséges. Azt mondja, ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőjtölésre. Csak megjegyzem, hogy a Bibliánkban zárójelben van, mert a legjobbnak tartott kéziratokban nem szerepel. Másik helyen meg csak úgy van, hogy ez csak könyörgésre megy a bőjtölés, nem fordul elő. Cselekedetek 13.3 és 14.23-ban kirendelésnél gyakorolja Pál apostol, illetve Pál apostolt, mikor az antiokiai gyüleket kirendelte, akkor imádkoztak és bőjtöltek. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az eszme, hogy a bőjtnek önmagában van értéke, el lett vetve. De eleinte az őskeresztény egyház Palesztinában továbbra is kitartott a bőjt gyakorlata mellett, annak demonstrálására, hogy imádságuk őszinte és buzgó. Tehát a Didaché, ami Krisztus után 100-ban született, egyik legrégibb apostoli irat és gyülekezeti istentiszteleti gyakorlatokat rögzít, ott van egy ilyen mondat, hogy bőjtöljetek azokért, akik üldöznek titeket. Ugye az Jézus mondta, hogy imádkozzatok azokért. Az imádkozás, ha téged üldöznek, akkor egészen biztos, hogy az imádságod olyan intenzív lesz, hogy úgy próbálsz Istenhez közel menni, hogy lehet kísérője a bőjt, de nem a bőjt a bejárat, a bőjt a kísérő. Cselekedetek 13-ban, tehát akkor bőjtölés, imádkozás és kézátvétel után Antiókiai gyülekezetből Pált és Barnabás elbocsátották a szolgálatra. A 14-23-ban arról van szó, mielőtt hazajön a első missziótról Pál apostol, úgy gyülekeltek, jöttek létre, ott pedig Isten lelkének a segítségével nem hagyott egy gyülekelte sose vezetőség nélkül, hanem biztos Isten lelke bölcsétette őt arra, hogy kiket választott, kiket bízott meg presbiternek. Az a szó van ott, tehát vagy gyakorlatilag az ott levő csoport vezetőjének. Így van leírva, miután pedig gyülekezetként előjárókat választottak, itt már előjárónak fordítja ez a fordítás, bőjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlták őket, akiben hittek. Szóval a görög nyelvű gyülekezetekben, mint ahogy az apostoli levelekből bizonyítottan, maga a kifejezés is teljesen hiányzik. Főleg a Pál által írt levelekben, Pál ugyan kétszer említi, de életrajzi összefüggésben. Mondja, hogy verésekben, börtönzésben, fáradozásban, vírasztályban, bőtölésben volt részem. A másik esetben szintén, hogy veszőítség, gyakori vírasztás, éhezés, szomjazás, gyakori bőtölés, hideg, mezítelenség, stb. A zsidókhoz itt levélből teljesen hiányzik. És mondhatjuk, hogy az újszövetségi bőtölést az Úr Jézus Krisztus az ószövetségi gyakorlat felől elemezte, és nincs az első századtól kezdve sehol nyoma, hogy az első keresztények gyakorolták volna. Az, hogy a környező világ gyakorolta ősidéktől, és gyakorolja ma is, az biztos megvan. Fogyókora szempontjából is lehet koplalni, sok egészségi haszna is lehet, van ennek olyan teológiája, hogy a bioműködések, a biológiai működésekben, hogy lehet méregtelenítani a szervezetet, és annak milyen előnye lesz, hogy milyen könnyű leszel, és hogy legyél vega. Még hozzáteszem, az evésből sok bajunk volt már. Éva anyánknál kezdődött. Ézsaónál egy tál lencse, mert nagyon éhes volt. Izsák jó kaját szeretett. méghozzá vadpecsenyét. Nem vette észre közben, hogy átveri a fia. De most ez egy másik terület lenne, itt abba hagyom. Viszont azt szeretném, ha elgondolkodnánk azon, hogy mi motivál minket, mikor imádkozunk. Isten égéje világossá teszi. Megtérés kell. A megtérés eszköze a bőt. És a megtérés az Istenre is rám tartozik. Nem teátrális megtérés kell. Nem teátrális bűnbánat kell. Vannak olyan dolgok, amikben én gyakorolhatom az önfegyelmet. De az önfegyelem az fegyelem, más kategória, mint a bőt. Én 15 évig, nagypéntektől pünkösdig leszoktam a fekete kávéról. Mindig ittam, mert alacsony volt a vérnyomásom. És akkor feleségemnek ugyanúgy megfőztem másnap. De ez 53 nap. Minden évben ugyanakkor 53 nap. Gyakorlatilag kiürült a szervezetem a koffeintól, és azt akartam, akaratedzésnek szántam, nem szakrálisan, akaratedzésnek szántam, hogy ne kelljen inni, ne itassa magát a kávé, hogy én döntsem el, hogy megiszom, vagy nem iszom meg. Leszoktam, másnap egy pillanatig nem volt elvonás tünetem, mert lelkemben erre fölkészültem. Utána volt, hogy úgy maradtam egy darabig, mert mondja Ildikó, hogy te hát mióta elmúlt már pünkös, össze nem iszol. Ja, tényleg. És akkor én is, meg szeretem, jó az aromája, 4,5 perc alatt el kell fogyasztani, azt már tudom, mert különben minden kávé egy ízű lesz. De annyira nem akarom a kávét propagálni. Szóval van haszna, a mértékletesség az szintén a lélek gyümölcse. A mértékletesség. Ez a kajára is, a tévézésre is, a sportolásra is, a munkára is, mindenre vonatkozik. Mértékletesség. És mindenki gondolja el, a twitterező gyerekek is. Gondoljátok végig. Abba tudod hagyni azt, ami rászoktál? Gondolkodj. Bármikor abba hagyod? Ezt mondja a piás ember is. Először ő fogja a poharat, majd a pohár fogja őt. De ő akkor hagyja abba, amikor akarja. Ez nem így van. Nem szabad, hogy leuralja az akaratunkat. Semmi. Vallásos szokás se. Mert szokás lesz. Kiürül. És nem érjük el ezt a célt. Ezért kell nagyon bensőséges közösségben lenni. Ezért kell a Szentlélek világosságában olvasni az igét. Ezért kell testvéri kontrollban értelmezni az igét. Pál azt mondja, nem azt mondja, ex katedra mondom, ti pedig csináljátok, mert én apostol vagyok. Nem, azt mondja, én ezt mondom, ti pedig ítéljétek meg. Ne lehessen a gyülekezetet akármivel megetetni innen a szószéktől. Mert a helyes biblikus teológia kritizálja Isten népét a jó értelemben. Helyre rakja. De az egészséges gyülekezet pedig megkritizálja azt, ami a szószékről jön. Hogy az biblikus-e. Ítéljétek meg. Ez az egészséges gyülekezet, oda-vissza. És imádkozzatok azért, hogy Isten igéje mindig úgy hangozzék, hogy a gyülekezet éppen most ahol tart, mert mi egy vonulásban vagyunk, Isten áldásával haladhassunk. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozunk. Legyünk egy percig úgy csendben, hogy ki gondolja végig, hogy az életében milyen szokások vannak, milyen módon imádkozik, milyen helyet foglal el az életébe a bőt, és hogy Isten lelkét kérje, hogy tanítsa az Isten igének kinyilatkoztatásából az Isten előtti kedves bőtre. Drága Úr Jézus, köszönjük a te egyenes beszédedet, hogy leleplezted azt, ami sallang volt a hagyománnyal kialakulva a te néped életében. Megtérésre hívtad, és zárt ajtók mögé az Istenne való bensőséges, személyes kapcsolatra irányítottad a figyelmet a külső látványosság, külső vallásosságból. Köszönjük, hogy tudjuk, hogy ez a mérvadó ma is, hogy van bejáratunk az Atyához ugyanazon lélek által, de a te tested hasadt meg, mint a kárpit, hogy oda jöhessünk, és kisírhassuk előtted bűneinket, kérhessük a segítségedet, gyógyulás, amikor sebet kapunk. És a helyes viselkedést, amikor nem másért, hanem te miattad üldöznek, vagy te miattad kerülünk hátrányos helyzetbe. Köszönjük, hogy ilyenkor is van lehetőségünk hozzád jönni, és senki nem tud meggátolni abban, hogy veled az imádságban közösségben legyünk. Úr Jézus, taníts meg kit-két a veled való közösségben, hogy mi és milyen arányú az a bőt, ami társulhat az imádságunkhoz. Hogy nem lehet téged ostromolni azért, hogy valamit tegyél meg, még bőtölünk is, mert ez pogány effektus arra nézve, hogy szállj már meg minket, hiszen már megszántál, megbocsátottál, és az örvendező seregbe fontál. De Úrunk, ha a bűn jön az életünkbe, vagy bármi engedetlenség, add meg, hogy az hittel, megtéréssel, bűnbánattal őszintén tehessük. Ezt kérem önmagamra, testvéreimre is. És amikor a te igét tanít közben járó imádságra, ami egészen más kategória, segíts megérteni, hogy arról mit tanítsz. Kérlek téged, hogy ne keverjük azokat, amik nem tartoznak össze, amiket te pontosan szétválasztottál, mert már összekeveredtek. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te tudod, mi a fájdalom, te tudod, mi a gyötrelem, te megaláztad magad. Nem azért, hogy mert bűnös voltál, hanem megaláztad magad a keresztig, hogy a bűneinket és a helytelen kultuszt, ami a kegyességben, ószövetségben, újszövetségben van, hogy meghaltál a vallásai bűnökért is. Uram, ne engedd, hogy félrevezessen bennünket a gondolatunk, vagy bármilyen szokás, amit valahonnan felszedtünk. Segíts, Uram, hogy minden igét és minden gyakorlatot a te igéden, kijelentéseden mérjünk, és a kijelentés lelkét, szent lelked világosságát, a bölcsesség, az értelem beszédét ad, hogy felfogjuk, hogy milyen módon kedves valami előtted, de egyébként tudjuk, hogy amikor kedves valami előtted, attól kivirágzik a lelkünk, békességünk lesz, örömünk lesz, és jó ízűen dicsőítünk téged. Hallgass meg könyörgésünket, jó Istenünk, és add meg, hogy a te szent ígéd szerint éljük a kegyességi életünket. Amen.